A Kata kifutása után is van teendője a volt kisadózóknak. Szeptember 30-ig egy online űrlapot kell beadnia annak, aki augusztus 31-én katás volt, vagy szüneteltette tevékenységét. Ebben nyilatkozniuk kell az érintetteknek a bevételről, és az esetleges 40%-os adót is be kell vallaniuk. Tudatos Fogyasztó című műsorunkban Böröckiné Verebélyi Zsuzsanna adószakértő arról beszélt, hogy a legtöbb kisadózó ügyfele időben elvégezte az átállással kapcsolatos teendőket, azonban meglepetés érheti azokat, akik még nem nyilatkoztak a folytatásról, például ha egészségügyi ellátást vennének igénybe. Ercfalvi András interjúját hallják arról, mi történik az egyéni vállalkozókkal a kata megszűnése után.
Most aki tudatos vállalkozó, az igazából az most hogyan viselkedik?
Érdekes a statisztika, nem biztos, hogy ezt prognosztizáltuk előre, bár azért nagyjából ez volt a várható. A BT-k zöme megszűnt. Úgy gondolom, hogy azok, akik BT-ben katáztak, addig azért tették, mert volt egy BT-jük, tudtak katázni, és akkor miért csináljanak egy másik vállalkozást. Ez most ugye már nem alternatíva, itt nálunk most én amit tudok mondani statisztikát, az a mi kis irodánkban. A statisztika ugye több mint 100 katás ügyféllel foglalkoztunk, illetve hát ugye került most akkor másik adózásba ezután, hogy a BT-knek egy ilyen 70-80%-a megszűnt, aki maradt, azok leginkább azért maradtak, mert vagy egyéni vállalkozóként sem tudta volna már a katát választani, vagy pedig az általányadó neki nem volt opció, vagy volt olyanunk, például egy fogorvos, akinek az engedélyek miatt ugye igazából nem nagyon volt más választása, ott a kiva választását nagyon sokan preferálták. Számoltunk némi adóelőnyt a kivában, nem óriásit, ugye nincsenek költségek, nyilván az osztalékág az itt jelentős, de mégis azért a kivában nagyon sokan látták a lehetőséget. Úgyhogy a BT-k zöme az átment egyéni vállalkozásba, mert a megszűnt BT-knél is az is érdekes volt, hogy nagyon-nagyon sok egyéni vállalkozást gyakorlatilag szeptember 1-én csináltunk. Én féltem, hogy szeptember 1-én meg fog halni a rendszer, le a kalappal a rendszer előtt nem halt meg, meg tudtuk
miért
csinálni.
Így halogattuk, így elodáztuk a döntést, vagy miért?
Nem, hanem azért, mert ugye úgy indult a végelszámolás, hogy augusztus 31-ig katázni kellett ahhoz, hogy meglegyen a keret. Igen. Ezért szeptember 1-én indítottuk a végelszámolást, és ugye a módosított kormányrendelet azt mondta, hogy a végelszámolás alatt feloldja azt a tilalmat, hogy BT beltag egyéni vállalkozó legyen, és azért szeptember 1-én csináltuk meg az egyéni vállalkozást, és így volt meg pont az átmenet. Úgyhogy ez ilyen nagyon kicentizett, de működő megoldás volt. Ugye ők ma már egyéni vállalkozóként folytatják az életüket, vagy katásként, vagy általányadósként.
Hát csak folytassam, csak eszembe jutott meg gyakorlatból, és ezért írtam sok mindent kell csinálni. A számlát ugye le kellett üríteni, vagy ki kellett venni azt a pénzt, hogy átutalni, ugye, mert az már más hatálya alá.
A BT-nek most a végelszámolása zajlik. Tehát ugye szeptember 1-ével elindult a végelszámolás, ez egy minimum másfél-két hónapos folyamat, amíg ugye ez a végelszámolás zajlik. Ők már párhuzamosan egyéni vállalkozók mellett, ugye ez az, amiről korábban mondtuk, hogy ilyet nem lehet, de ugye ezt feloldották. Itt járulék problémáink azért vannak. Nem tudom, mennyire lehet ebben szakmai a dolog, de ugye az, hogy most akkor valaki egyéni vállalkozó is, meg társas vállalkozó is együtt, és abból melyik az elsődleges, a többes jogviszonynál, ugye a TBI 42 szakasza erre ad egy kötelező választ, amire egyébként minden év január 31-ig lehet nyilatkozatot tenni, csak most ugye egy speciális évközi helyzet van, és erre nem volt a jogszabály felkészítve. Úgyhogy vannak azért járulék kérdések ebben, amikor valaki többes jogviszonyos, de amikor majd megszűnik a BT, akkor már nyilván nem marad más, csak az egyéni vállalkozás. Úgyhogy a BT-knél nagyjából ez lett a menet, az egyéni vállalkozóknál meg hát, ahogy vártuk, az általányadó fogja vinni a primet, tehát hogy ő lett az új kata. Nálunk kb. Egy 70-80% általányadóba ment, és a 20% meg katába is. Nagyon-nagyon érdekes, hogy egy-két egyéni vállalkozónk döntött a megszűnés mellett, tehát hogy igazából nem volt jellemző, bár sok mindenkit hallottam, hogy ha nem lehet katázni, megszűnök. Én ezt azért
igen,
nem értem.
De most ez milyen, ezt nagyon sokan mondták, hogy 20-30% a katásnak, akkor így elfogtunk. De hát azért valahogy tovább kell menni, valami
nem,
utat
de én ezt azért nem értem ezt a döntést, mert valahogy dolgozni kell. Akkor oké, megszüntetem a vállalkozást, mert hogy ez már milyen helyzet, hogy úristen, megszüntették akár. És akkor hogyan tovább? Akkor majd feketézik,
hát
vagy
szürke,
majd akkor
elmegy. Igen.
Az mennyivel jobb? Tehát, hogy én kicsit magaménak is érzem azt a sikert, hogy ezeket a vállalkozókat mi tudtuk arra felé terelni, hogy nem feltétlenül a fekete gazdaság a megoldás. Most egy kicsit vagy sokkal több adót kell fizetni, de igenis kell találni a megoldásokat, és ezen az úton kell tovább menni. És ezért mondom azt, hogy szerintem az a katás réteg, aki ez a 20-30% most lett, lehet, hogy januártól ők sem lesznek katások, mert most volt olyanunk is, aki most úgy gondolta, hogy augusztus 31-ig szépen mindent ki tud számlázni, ugye, mert ez egy ilyen nagy számlázási bajnokság lett az országban. Most már nem fog a 4 hónap alatt cégeknek hát számlázni, mert ezt megtette, mondjuk egy-két magánszemélynek még tud számlázni. Évre, igen, ki van fizetve, szépen évvégéig 50 000-rel elketyeg a katája, és januártól fog átrányadót választani. Ilyenünk is, tehát még egy hullám lesz szerintem.
Így meg tisztességesebb, így meg transzparensebb, így, hogyha ezek a vállalkozások maradni tudnak valamilyen módon, valamilyen vállalkozási formában. Sok a számok nagyjából ezt mutatják.
Hát igen, igen, meg hát tényleg azt, hogy
tetszik, nem tetszik.
Igen, hát hogy hallunk ilyet, hogy akkor mit tudom én, közös képviselők már a társasháznak számláznak, akkor megszűnik, mert hogy már nem tud katázni. És akkor mi? És akkor megszünteti a munkát, megszünteti a bevételi forrását. Tehát, hogy nekem ez furcsa volt, ebből a szempontból inkább csak ilyen történeteket hallottam, meg hát ugye, ahogy így jöttek, nálunk mondom szerencsére egy-két vállalkozó volt, csak akinek úgy volt katás vállalkozása, hogy a cége mellett mondjuk ott kiszolgált még egy-két ilyen szolgáltatóipart, és akkor ő azt mondta, hogy hát akkor nincs már értelme, mert nagyjából ezzel az adózási arányal a cégbe is le tudja adózni, és akkor ő megszűnt egy-kettő ilyen volt.
Mennyire voltunk utolsó pillanatosak?
Én azt mondtam ugye július 11-e után, amikor ez kiderült, hogy augusztus végéig ezt a döntést meg kell hozni, hiába halljuk azt, hogy szeptember, meg október a bejelentés, meg stb. Augusztusig hozzuk meg a döntést, mert nyilván mindenkinek valamilyen módon tervezni kell, nekünk ezt be kell jelenteni, nekünk a folyamatokat végig kell vinni. Olyan volt, persze most hazudnék, azt mondanám, hogy itt augusztus közepére mindenki készen volt, hogy azért augusztus végén, még amikor egy kicsit billegett, hogy mi legyen, akkor még akár meg is változtatta a döntését, de nagyjából azért augusztusra megvolt, hogy kinek hogyan tovább, és már megvoltak a határidőink, hogy mit adunk be. Most is halljuk, hogy jó, szeptember 25-ig elég bejelenteni a katát, meg október 31-ig az átrányadót, még addig lehet dönteni. Én azt gondolom, hogy az már nem tudatos, aki most per pillanat egy olyan környezetben dolgozik, hogy nem tudja, hogy fog adózni. Tehát ez az október 31, ez egy irreálisan hosszú dátum, mert október 12-én már az első bevallásnak is el kell jönnie, de hogy szerintem ennek már mindenkiben körvonalazódnia kellett. Ráadásul most már járulék kérdések is vannak. Most az adóhatóság mindenkinek törölte a katáját, és elkezdte kiküldeni, hogy nem biztosított annak, akinek még nincs bejelentve. És az adóhatóság meg talán itt egy picit gyorsabb volt, lehet, hogy tényleg ki kellett volna várni, ha már a törvény határa.
Ez egyébként lehet probléma. Ez, ha valaki most itt még vacakol, meg még kivár, és már ott nincs biztosítás, akár lehet ez probléma is?
Én nem mondom, hogy probléma, inkább kellemetlenség. Tehát ugye az egyértelmű, hogyha most valaki szeptember 1-től átalányadózó, tehát a TBJ szerint biztosított, vagy katás, azaz a kata törvény szerint biztosított, és most per pillanat még sehol sem, hiszen a bejelentését nem tette meg, mert igen, még nem járt el a határidő, hogy akkor csak kellemetlenség lehet, hogy majd azt mondja a fogorvos, hogy de hát, hogy nem működik a tajkártyája. De hogy ezt nyilvánvalóan akkor el kell kezdeni levelezni, akkor le kell adni.
De
akkor
ott aznap azt a gyógyszert nem kapja
így
meg.
Van, tehát én úgy gondolom, hogy problémát nem okozhat, ha ez a döntés megvan, és mindenki a határidőben mindent befogadni.
De zavart lehet.
De igen, és ezek miatt ezért szerintem már nem is nagyon kell várni.
Böröckiné Verebélyi Zsuzsanna adószakértőt hallották. Jelentősen romlottak a német gazdaság kilátásai az IFO gazdaságkutató szerint. A Müncheni Egyetem Intézetének legfrissebb negyedéves prognózisa alapján a német gazdaság a harmadik negyedéves stagnálás után a negyedik negyedévben 2/10, a jövő év első negyedében pedig 4%-kal zsugorodik. Ezt a megemelkedett energiakiadásokkal és az elszálló inflációval indokolják. A bérek vásárlóértéke idén és jövőre is 3%-kal eshet, amelyre az adatközlés kezdete 1970 óta nem volt példa. A Szányi Bank vezető elemzője szerint az állami kompenzációs csomagok ezt részben ellensúlyozzák, de a csökkenő reálbérek már is a fogyasztás mérsékléséhez vezettek. Virovácz Péterrel Sobodi Evelin beszélgetett.
Elég rossz hangulatú negyedéves, illetve éves prognózist tett közzé a Müncheni Egyetem Intézete, rontották a növekedési előrejelzésüket a német gazdaságra vonatkozóan, emelték az inflációs várakozásokat is. Mi az, ami elsőként gerjeszthette ezt a negatív eredményt, vagy igazából most érkezett el az az időszak, amit már sokan korábban is előrejeleztek?
Hát ha szabad ilyen erősen fogalmazni, akkor a valóság berúgta az ajtót, és nagyjából úgy tűnik, hogy páros lábbal. Mert hogy nagyon magasra szaladt az infláció Németországban, és bármennyire is próbálták különböző előrejelzések korábban ezt valamiféle átmeneti folyamatnak beállítani, ez egyre kevésbé volt tartható, és folyamatosan azt látjuk, hogy a nagy előrejelző intézetek bizony egyre inkább rontják a növekedési kilátásaikat, és ezzel párhuzamosan nagyon komolyan emelik az inflációs mutatókat. Vagyis lényegében nem más húzódik meg itt a negatív revíziók mögött, mint az, hogy egész egyszerűen a német lakosság vásárló ereje az, ami drasztikusan módosult, lecsökkent a magas infláció hatására, mindeközben pedig az emelkedő kamat környezet az egyre inkább visszafoghatja a beruházásokat, főleg egyébként az építőiparban, ezt az IFO is kiemelte a friss kutatásában. Úgyhogy ezeket a dolgokat, hogyha összegyúrjuk egy egészé, akkor bizony azt tapasztaljuk, hogy mondjuk a fél évvel, vagy akár a 3 hónappal ezelőttihez képest nagyon sokat romlott a gazdasági kilátás.
A vásárlóerő csökkenés az inkább abból fakad, hogy most itt a magas infláció, meg a különböző gazdasági veszélyekkel kapcsolatban próbálnak takarékosabban bánni a pénzzel a német polgárok, vagy inkább esetleg már az látszódik, hogy a reálbérek nem tudják követni ezt a magas inflációt.
Ugye első körben a reálbérek még nem tudják lekövetni a magas inflációt, hiszen majd csak most kezdődik az új tárgyalási forduló a szakszervezetekkel, ugye itt a különböző szakmákban. Mi azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem igazán látható, hogy a cégek tömkelege utána ment volna esetleg ennek az inflációs folyamatnak, és megpróbált valamiféle kompenzációt nyújtani a lakosságnak. Egyedüli kompenzációt a német kormány próbál meg biztosítani, ugye nemrégiben jelentették be a 3. kompenzációs csomagot, de ezek jellemzően ugye az elszálló energia árak miatt jelentek meg, de hát igazándiból ez valamennyit segít, de nem képes teljesen eltörölni itt a nagyon negatív reálbér hatásokat. A másik fontos tényező pedig valóban az, hogy egyre tudatosabbak most már a fogyasztók, egyre inkább megválogatják, hogy miből és mennyit vásárolnak, vagyis tapasztalható egyfajta viselkedésbeli átalakulás, egész egyszerűen elkezdett mérséklődni a fogyasztás, hiszen most már egyfajta olyan reakció erre a megemelkedett inflációs környezetre, hogy amennyire csak lehet inkább takarékoskodni próbálnak, és a költéseiket fogják vissza, na hát ez is természetesen negatívan hat a fogyasztás, és ezáltal lényegében a GDP növekedés alakulására.
Ugye Németország mostanában leggyakrabban hát a gázszállítások akadozása kapcsán és az északi áramlat egy kapcsán kerül be talán a hírekbe. Ebből fakadóan melyik gazdasági szektorok állnak most a legrosszabbul, ami esetleg indokolja ezt a negatív kilátást?
Nagyon érdekes, hogy alapvetően ugye azt gondolnánk, hogy a német feldolgozóipar az nagyon-nagyon kitett ennek a folyamatnak, és hát valójában igazunk is van, de eközben a német IFO intézet azt mondja, hogy alapvetően az idei évben, vagy ezen a télen, ha úgy tetszik, ők nem számítanak ellátási problémákra, mármint gázügyben. Mi azt jelenti, hogy alapvetően fennmaradhat a termelés, és egyedüli tényezőként, ami továbbra is korlátként hat, az természetesen maga az ellátási láncok szakadozottsága. Bár itt is azért azt mondja az intézet, hogy szépen lassan majd oldódnak ezek a problémák, de összességében alapesetben azzal számolnak, hogy azért a feldolgozóipar, meg úgy összességében a német gazdaság át tudja vészelni ezt a telet mindenféle komolyabb probléma nélkül. És hát ebből már jól is látjuk, hogy azért alapvetően mint egy nagyon komoly negatív kockázati forgatókönyv kell, hogy kirajzolódjon. Tehát, hogyha kockázatokról beszélünk, akkor mindenképpen inkább a negatív kockázatok dominálnak, hiszen nagyon könnyen előfordulhat, hogy valami oknál fogva mégsem lesz elegendő mennyiségű gáz arra, hogy a komplett német feldolgozóipar teljes kapacitáson vagy teljes kapacitás közeli állapotban működjön. És hát, hogyha itt kihúzunk egy-két ágazatot az egyenletből, akkor bizony már egy még jelentősebb gazdasági visszaeséssel szembesülhet Németország.
Érdekes egyébként, mert az IFO elemzői azért már is árnyalják, vagy próbálják árnyalni a képet, írják, hogy 2024-ben már normális kerékvágásba térhet vissza a gazdaság, most ezt látják, hogy ekkor már 2,5%-ra lassulhat például az infláció. Hallottuk már ilyet, az a baj, és hát nem is olyan régen, ugye itt a járvány kapcsán már voltak ezek a években mérhető visszaállás. Mennyiben bírja el ezt a német gazdaság, hogy 2024-ben legyen ismét régi kerékvágásban a gazdasága?
Ha és amennyiben ugye visszatér a régi kerékvágás, illetve nyilván örülünk annak, hogy visszatér a régi kerékvágás, hiszen pont arról beszélünk, hogy nagyon komoly szemléletváltásra és strukturális átalakításokra szorul a német gazdaság. Gondolok itt akár a digitalizációra, akár az energiamix kialakítására, úgyhogy ha lesz is valamiféle normális kerékvágás 2024-ben, remélhetőleg az nem visszatérés lesz itt az elmúlt válságos időszakok előtti állapotba, mert az akkor azt jelenti, hogy semmit sem tanultunk, sem a COVID-helyzetből, sem pedig itt az ezt követő energiaválságból. Szóval összességében lehet azért 2024-re jóslatokba bocsátkozni, de hát jelen például mindenki azzal számol, hogy majd túléljük ezt a telet, és akkor 2023-tól minden rendben lesz. De azért nagyon sok elemző ott a háttérben már azon gondolkozik, hogy mi van akkor, hogyha úgy futunk neki a 2023-as tavasznak, hogy teljesen lefogynak a gázkészletek, és mégsem sikerül feltölteni aztán a gáztározókat, majd a 23-24-es térre. Szóval már nagyon-nagyon előre próbálnak gondolkozni, főleg itt az energiapiaci szakértők, hogy egyelőre azért bármiféle 2024-es előrejelzést azért hát nagyon-nagyon fenntartásokkal érdemes, én azt gondolom, kezelni.
Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőit hallották. A tegnapi kereskedésben a földgáz ára egyébként esett 7,8%-ot 191 euró 2 centig.